Március 15-e van, ez itt ismét a Média 1. A mikrofonnál Szalai Dániel köszönti Önöket, és a vonal túlsó felén pedig Hargitay Miklóst köszöntöm, újságíró kolléga, egyébként pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének az elnöke. Szia Miklós!
Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek!
Nem véletlenül hívtunk így március 15-én sajtószabadság ünnepén. Mennyire van ünnep ma? Tehát valójában ez a mai nap tekinthető ténylegesen ünnepnek.
Egyrészt ünnep nyilván 48 óta, vagy 48-ra emlékezve, ugye akkori 12 pontnak a egyike volt a szabad sajtónak a követelése és a cenzúra eltörlése, ugyanilyen fontos, meg ugyanilyen aktuális sajnos. Másrészt meg én 4 éve vagyok a MOSZ-ban tisztségviselő, ez az 5. ilyen március 15-e, amikor ezt a kérdést innen vagy onnan megkapom, és valójában évről évre aktuálisabb olyan szempontból, hogy évről évre rosszabb, meg szomorúbb helyzetben van a magyar nyilvánosság.
Az előző évhez képest mik változtak, mik az elmúlt egy évben a legszomorúbb pillanatok, amikre így érdemes visszaemlékezni március 15-én?
Nagyon szomorú, hogy a tulajdonosi szinten megjelent a nyílt kormányzati befolyás az indexben. Ugye ennek lett a következménye a teljes szerkesztőségnek a távozása és a Telexnek az elindulása, ahol valahol egy örömteli hír, de a lényegét tekintve mégiscsak szomorú, mert nem lett volna semmi szükség erre az egészre, hogyha nem tenne rá az indexre a kormány. És hát hasonlóan szomorú időben közelebbi hozzánk a Klubrádiónak a frekvencia fosztása, amivel az utolsó olyan közéleti adó is eltűnt az éterből, ami bennem érvényesül kormányzati befolyás. Ugye tudjuk, hogy országos rádió már régóta csak a kormány oldalon, a kormánypárti sajtóbirodalomban van, a Klubrádió regionális adó volt, de jelen pillanatban regionális adóként sem elérhető.
Ugye most az elmúlt héten történt pont ez ügyben újabb fejlemény, mégpedig az, hogy a médiatanács úgy döntött, hogy érvényteleníti ezt a bizonyos 92,9 MHz-es rádiós pályázatot, tehát egyetlen nyertest sem hozott ki ebből a pályázatból, és most üres ez a frekvencia most már. Hát most, amikor beszélgetünk, éppen egy hónapja, hogy elnémult a Klubrádió, hiszen február 14-én éjjel szüntették be az adásukat. Mire lehet számítani, hogy vajon ez a frekvencia még itt lehet, hogy évekig üres lesz?
Elképzelhető. Én egyébként korábban, amikor néhány hónapja komolyan fölmerült, hogy újra pályáznia kell a Klubrádiónak erre a frekvenciára, tehát nem hosszabbítják meg automatikusan, és fölrém lett az is, hogy esetleg meg se fogja kapni, akkor én nem gondoltam, hogy idáig fognak fajulni a dolgok. Most valamivel borulátóbb vagyok. Egyrészt egyáltalán nem tartom megfelelőnek azt az indoklást, amivel a médiatanács megpróbálta alá támasztani ezt a döntést, tehát úgy érzem, hogy nagyon kilóg itt a politikai lóláb, és nem én vagyok ezzel egyedül. Nekünk a munkánk miatt, vagy a tevékenységünk miatt elég sokszor kell átnézni a hatályos magyar média szabályozást, gondolom ezt te is hasonlóan gyakran megteszed, már leszámítva azokat a részeit, amik eleve az embernek a fejébe vannak, és abból a szempontból nem rossz ez a médiaszabályozás, hogy az elvek a helyükön vannak benne, és a legfontosabb elv az, hogy a állampolgárnak pártatlan és sokszínű tájékoztatásban kell részesülnie. Ugye ez van valahol az alaptörvényben is, ami a legmagasabb szintű jogszabály, és aztán ezt bontják ki a különböző médiatörvények. És ezzel, hogy pártatlan és sokszínű tájékoztatást kellene kapnunk nekünk, mint állampolgároknak, ezzel áll szemben egy nagyon alacsonyan, a joghierarchiában nagyon alacsonyan lévő valami, nem is tudom, hogy jogszabálynak lehet-e nevezni, a média tanácsnak a saját rendelkezései, amelyek alapján ő elveszi a frekvenciát az utolsó kormányfüggetlen rádióadótól. Tehát még egyszer, ott van az alaptörvényben a pártatlan és sokszínű tájékoztatásnak a követelménye, és ezt úgy tartja megvalósíthatónak a médiahatóság, hogy a saját rendelkezéseire hivatkozva elveszi a frekvenciát az utolsó olyan rádióadótól, ami nem a kormánynak a dicséretét zengi. Én ezt úgy érzem, hogy ez jogilag sincs rendben. Ezzel együtt megcsinálták, megcsinálják. Ezek után nem látom azt, hogy mi lenne az a korlát, ami megakadályozza őket abban, hogy ezt a jogsértő állapotot a továbbiakban is fenntartsák.
Ugye az is érdekes volt, hogy a médiatanács ülése az a jegyzőkönyv szerint múlt héten szerdán volt, éppen néhány órával azelőtt, hogy az Európai Tanács elkezdte vita délutánját, ahol éppen a klubrádióról is vitatkoztak, illetve a magyar és más országokban lévő médiaszabadsággal kapcsolatos problémákról. Viszont ugye aznap nem hirdették ki nyilvánosan az eredményt, sőt, még a klubrádió sem kapott értesítést. Ugye amikor mi a Média 1-től rákérdeztünk a médiahatóságnál, hogy éppen miért nincs fönt a napi rend, aminek az ülést megelőzően már ott kéne, hogy legyen, akkor azt mondták, hogy ennek technikai oka van, és aztán egy bő 3-4 órás késéssel az ülés időpontját követően végül föltették a napi rendet, ahol az látszott, hogy lezárják ezt a pályázatot, de ugye akkor mindig nem tudta senki, hogy ez most a lezárás azt jelenti, hogy eredmény lesz ténylegesen, vagy pedig hogy kihozzák az egyetlen még a pályázatban benn lévő pályázót, a klubrádiót győztesnek, vagy azt mondják, hogy vége van ennek a pályázatnak. Egy szóból lehetett talán erről, vagy erre következtetni, ez pedig az, hogy itt nem azt a szót használták, hogy eredményhirdetés, mint ahogy más frekvenciáknál. Tehát egy-egy szóból lehetett esetleg következtetni. De az, hogy közben a médiatanács nem hirdette ki az eredményt, és amikor rákérdeztünk, akkor azt mondták, hogy először a pályázót kell értesíteni, a pályázó viszont azt mondta, hogy nem tudott erről semmit. Emögött ezt szándékot lehet felfedezni szerinted, vagy ez csak egyszerűen egy lassú béna folyamat?
Ugye nem szoktak ilyen véletlenek lenni, tehát ez merőben ellentétes a médiahatóságnak a eddigi gyakorlatával egyrészt, másrészt meg azért tényleg egy érdekes együttállása a dolgoknak, hogy miközben a Fidesznek az európai parlamenti képviselői épp azt bizonygatják egy vitában, amiben az európai közvélemény Magyarországra meg a magyar médiahelyzetre figyel, hogy Magyarországon a sajtószabadság töretlen, aközben mondjuk nyilvánosságra került volna, hogy ilyen mondva csinált indokokkal elveszi a frekvenciát, vagy nem adja oda a frekvenciát a klubrádiónak a médiahatóság. Tehát nyilván ezt a hát nagyon egyoldalú és nevetséges helyzetet próbálták ezzel megelőzni, valamennyire sikerült is, mert hát azzal, hogy későbbre tolták az eredménynek a nyilvánosságra hozatalát, ez az egyébként jogsértő eredmény, illetve annak a vízhangja, az már nem válhatott a részévé a vitának.
Hogy értékeled magát a vitát? Mennyire követted a Európai Parlamentben folyó vitát? Volt ebben bármi új elem, vagy itt mindenki csak szokásos módon pufogtatta, hogy hát itt sérül a sajtószabadság, a másik oldalon pedig ez csak hisztéria, és nincs itt semmi látnivaló?
Én azt gondolom, hogy érdemi új elemet az, aki ezt a folyamatot régóta figyelni nem nagyon találhatott benne. Az volt az újdonság, hogy értelemszerűen most többször került szóba a Klubrádiónak a neve meg a helyzete, mint a magyar média viszonyok romlásának a legfrissebb bizonyítéka. Valójában mindenki, akit érdekel, már Európában beleértve az EP képviselőket, meg a tagállamoknak a kormányait, tehát a tanácsot, meg a bizottságot, mindenki pontosan tudja, hogy mi a helyzet Magyarországon a médiával, és hogy ez a helyzet, ez az uniós jogot is sérti. Tehát azt gondolom, hogy nem újabb és újabb alkalmakra lenne szükség, amikor ezt kimondják, hanem valamiféle cselekvésre, leginkább az Európai Bizottság részéről, mert ezen testületek közül a bizottság az, amelynek jogköre is lenne arra, hogy ezt a jogsértő helyzetet felszámolja.
Az Európai Bizottság részéről is volt felszólaló, és az aggodalmak ismét elhangzottak, hogy az Európai Bizottság aggódik a médiaszabadságért, de Várható, hogy most már valamit tesznek is ez ügyben, vagy megint csak a szokásos szólamokon túl itt így megáll az egész ügy. Volt egy vita, és akkor most hogyan tovább?
Ugye az Európai Bizottság nagyon régóta aggódik, tehát valójában már 2010-2011-ben is aggódott, amikor a új médiaszabályozást elfogadta a Magyar Parlament, és ennek az aggódásnak az égvilágon semmi hatása nem volt, vagy lett a magyar média viszonyoknak a alakulására. Sokáig azt lehetett gondolni, hogy azért, mert a médiaszabályozást azt az uniós szabályok gyakorlatilag nemzetállami vagy tagállami ügynek tekintik, és ezt az álláspontot nagyon erősen védelmezte a Nagy-Britannia a BBC-nek a védelmében. Szóval lehetett remélni, hogy amikor Nagy-Britannia már nem lesz része ezeknek a vitáknak és döntéseknek, akkor történik majd valamilyen változás. Eddig ennek a jelét nem látjuk, annak ellenére, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy versenyjogi alapon a bizottságnak lenne hatásköre a beavatkozásra. Láttuk is ezt, már talán beszéltünk is róla korábban, hogy amikor az RTL klubnak volt panasza a diszkriminatív reklámadóval kapcsolatban 2014-15-ben, akkor villámgyorsan el tudta ezt a panaszt érdembe bírálni az Európai Bizottság, úgyhogy már egy ilyen közbenső intézkedésként meg is tiltotta a reklámadónak az alkalmazását. Tehát tudjuk, hogy van hatáskör, jogalap, erő a beavatkozásra, szándék az, ami nincs rá.
Ugye ráadásul ezért itt is egy piacról beszélünk, tehát ahogyan a, nem tudom én, az agrárügyben vagy egyéb ügyben meg tudnak nyilvánulni, és hogyha valamilyen állami beavatkozás van, valamilyen meg nem engedett dolog történik, akkor kötelezettségszegési eljárást tudtak indítani. Itt is tulajdonképpen lenne erre lehetőség, hogyha mondjuk az állami pénzekkel eltéríti magát a piacot, és a versenyt befolyásolja, bizonyos cégek irányába versenyelőnyöket ad, akkor tulajdonképpen érthetetlen az, hogy itt miért nem történik valami. Gyakorlatilag itt eddig azt is lehetett azért gondolni, hogy a néppárt húzza vissza egy kicsit ezt az ügyet, hiszen a néppártnak ugye tagja volt a Fidesz, de most már onnan is kikerültek, tehát hogy innentől fogva végképp nem értem, hogy miért nem történik valami.
Ugye azért a bizottságban, ami történik, az sokszor így vagy úgy, de mégiscsak annak a lenyomata, amit bizonyos dolgokról a kormányok gondolnak, annak ellenére, hogy elvileg meg jogilag nincs közvetlen kapcsolata a bizottságban a kormányok között, és amikor valakit egy kormány delegál a bizottságba, akkor az elveszíti úgymond a kapcsolatát a kormánnyal, és onnantól ő már csak az uniós állampolgároknak felelős. Hát ez papíron így van a gyakorlatban, nem feltétlenül. Továbbra is úgy látszik, hogy ez a helyzet számos tagállami kormánynak így megfelel, mert azt gondolják, hogyha a magyar média viszonyokba még akkor is, hogyha egyébként így teljesen nyíltan az uniós versenyjognak a megsértéséről van szó, tehát hogy ezekbe a média viszonyokba beavatkozik a bizottság, akkor ezt megteheti máshol is, más tagállamban, és nem biztos, hogy annak ők adott esetben majd örülnének.
Néhány évvel ezelőtt a MOASZ is csatlakozott ahhoz a beadványhoz, amit a Mérték Média Lemző Műhely és Jávor Benedek nyújtottak be az Európai Bizottsághoz. Erre mai napig semmilyen válasz nem érkezett?
Nemrég kaptak egy levelet a beadványtevők, és most a közelmúltban, még a tavalyi ősznek a folyamán, amikor láttuk, hogy tovább romlik a média helyzete többek között az Index ügy miatt, akkor mi is rákérdeztünk a Ursula von der Leyennél, meg a Margrethe Vestager-nél is, a utóbbi a bizottságnak az alelnöke, de a versenypiaci ügyek továbbra is hozzá tartoznak, tehát mind a kettőjüknek írtunk egy személyes levelet arról, hogy hát két fajsúlyos panasz is bent van a bizottság előtt. A közmédiának a piac torzító magatartásával foglalkozó panasz az 2016 óta, a Fidesz médiának a állami reklámokból történt illegális finanszírozásával kapcsolatos panasz az meg 2019. januárja óta, és hogy mégis mire nézik a napot, vagy minek kellene történnie ahhoz, hogy a bizottság is eljusson annak a felismerésére, hogy a dolgok rossz irányba változnak, és itt az uniós versenypiaci jog sérül. És Pontosan ugyanazokat a semmit mondó válaszokat kaptuk mi is, amit a beadványtevők, hogy hát a bizottság rendkívül fontosnak tartja a versenyjogot, meg a sajtószabadságot, és nagyon aggódik ezért, de egyik válaszban volt egyetlen momentum se, ami arra utalna, hogy most már ténylegesen legalább érdemben vizsgálnák ezeket a panaszokat, és pláne valamilyen intézkedést is hoznának.
Ez időhúzás, vagy töketlenkedés, már bocsánat, tehát vagy tényleg annyira alaposak, és annyira komolyan majd oda fognak csapni, hogy ezt nagyon alaposan elő kell készíteni.
Nem, tehát ezeknek a panaszbeadványoknak az ügyében érdemi dolog még nem történt. Egyáltalán a beavatkozásnak a jogalapját vizsgálgatja a bizottság, még csak nem is vizsgálja, miközben nincs ezen semmi vizsgálni való. Éppen említettem a precedenst, az RTL klubnak az ügyét, ami egyébként ennél a kettőnél sokkal kevésbé volt egyértelmű jogilag. Tehát vizsgálgatják a jogalapot, gyakorlatilag úgy van, ahogy mondod, az időt húzzák.
Hát ez nem vett túl jó fényt azért az Európai Bizottságra, hogyha ennyire szerencsétlenkedik, vagy tudatosan húzza az időt. Én ezt nem teljesen értem, hogy itt mi történik, az biztos.
Nem kellene valójában nagy megfejtés hozzá. Tehát valójában ez egy versenypiaci szektor, ahol ugyanannyi joga van, vagy kellene legyen a piaci szereplőknek, függetlenül attól, hogy kormánypártiak vagy kormányfüggetlenek, sőt, attól is függetlenül, hogy magyarok vagy külföldiek. Az elmúlt valahány évben a kormány meg a kormányoldal nagyon durva eszközökkel gyakorlatilag az összes külföldi szereplőt kirugdalta a magyar közéleti médiának a piacáról, vagy kivásárolta, vagy valami ennél is drasztikusabb dolgot tett. Egyetlen szereplő maradt még ténylegesen a közéleti médiában, mondjuk, hogyha a bulvársajtot nem számítjuk ide, az RTL Klub, ami mögött a Bertelsmann és végső soron valahol Angela Merkel áll. Tehát ez az a súlycsoport, amivel nem tudott, vagy nem mert újat húzni még a magyar kormány se. Mindenki mást elüldözött már innen. És tudjuk, hogy ez a piac, ez réges-rég nem piaci alapon működik, tehát hogyha mondjuk finanszírozást, tehát reklámbevétel alapon megnézzük, hogy hogy áll a kormányoldali, meg a kormányfüggetlen közéleti média, akkor egy ilyen 80-20-as arányt látunk a kormányoldalnak a javára, tehát van egy médiaszegmens, amelyben az egyik szereplő teljes egészében állami finanszírozásból, állami támogatásból működik, miközben ez egy versenypiac. Tehát ilyen nincs, ilyen az uniós jogszabályok szerint elképzelhetetlen. Ezt a helyzetet réges-régen fel kellett volna már számolnia az Európai Bizottságnak, teljesen függetlenül attól, hogy egyébként ez a helyzet hogyan hat a sajtószabadságra, meg a demokráciára, mondom, egyes-egyedül a versenypiaci jognak a nyílt megsértése miatt is.
És mi ez a 80-20? Tehát 80%-a a piacnak már a kormány kezében van gyakorlatilag?
Hát, ha bevétel alapon nézzük, ugye van ez a beadvány, amit említettünk, ami a kormánypárti médiának a állami támogatásokból történő finanszírozásával, illegális finanszírozásával foglalkozik. Ehhez még készült egy kiegészítés akkor, amikor ez a KESMA megszületett, és ugye nem olyan egyszerű elhatárolni, hogy mi számít közéleti sajtónak, de nyilván mondjuk a Buci Maci meg az Automotor az nem, a Klubrádió az meg igen, tehát valahogyan azért el lehet különíteni, és hogyha megnézzük a közéleti médián belül a kormánypárt és a kormánytól független kiadványoknak a idézőjelbe tett piaci bevételeit, akkor ott valóban ez a 80-20 körüli arány tapasztalható most már.
És ebben a 20-ban benne van az RTL, akkor még oda van sorolva a 20-ban?
Ebbe benne van, de ebbe benne van a közmédia is. Tehát a közmédia, ami önmagába elvisz 100 milliárd forint fölötti összeget, ezzel most hasonlítsuk össze, hogy mennyi pénz az, amiből az RTL vagy akár a TV2 működik. Tehát ennek a piacnak messze-messze a legnagyobb szereplője bevétel alapon a közmédia.
Csak azért kérdezem, mert ugye az RTL-lel kapcsolatban azért azt lehet mondani ilyen ellenvéleményként, hogy azért az se egy közéleti csatorna, hanem ott is inkább ugye sorozatok mennek, show műsorok mennek. Ugyan van egy esti híradó, ami nagyon nézett, nagyon népszerű, és fontos ügyeket is érint, de még az a híradó sem okvetlenül csak végig közéletről szól, hanem ott is ugye egy csomó bulvár baleset, megölte, leszúrta, stb. Típusú hír is elhangzik, és valójában itt kiismerül ennek a kereskedelmi csatornának nagyjából a közéleti szerepe, még talán a házon kívült lehet mondani, amelyik ugye mondjuk egy heti magazin gyakorlatilag, de más nem nagyon van.
Ez így van, tehát ez még így is egy torz számítás, és az arány, amit említettem, még így is a valóságtól inkább a kormány javára tér el, csak valóban nem olyan egyszerű az elhatárolás, mert hogyha mondjuk a klubrádiónak a napi műsorfolyamát végighallgatod, abba se kizárólag közéleti politikai műsorok vannak, vagy a Népszavában is van keresztrejtvény meg sportoldal, tehát nincs vagy nem nagyon van olyan kiadvány, ami 100%-ban politikával, közélettel foglalkozik, ezért ez egy megengedő számítás, viszont abszolút tisztességes, és mondom, hogyha elfogult, akkor inkább a kormány irányába elfogul.
Hogyan tovább most? Tehát így gyakorlatilag most itt várunk, akkor a idők végezetéig, hogy az Európai Bizottság reagáljon egyáltalán egy levélre, ami kérdés, hogy egyáltalán támogató lesz-e vagy sem, hogy nem lehet bármi egyebet még tenni, amivel ebben az ügyben valamilyen fordulat vagy előrelépés hozható?
Két tényező van szerintem, ami kelt valamennyi reményt. Az egyik, hogy nő a nyomás a bizottságon. Tehát ezt azért ilyen szegről végről belső információkból lehet tudni, hogy eddig is leginkább Németország akadályozta azt, hogy ebben az ügyben a bizottság fellépjen. Németországban is választások, politikai változások lesznek, vagy lehetnek, meg Németországnak az ellenállása se olyan erős már, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt volt, de például a Benelux vagy a skandináv országok, ezeknek a nagyköveteivel is beszélgettünk már ezekről a témákról, tehát ők sokkal kevésbé megengedő álláspontot foglalnak el már, nem a nagykövetek, hanem a kormányaik ebben a kérdésben. A nemzetközi sajtószervezetek most már gyakorlatilag heti rendszerességgel kérdezik föl a bizottságot, meg a Brüsszelbe akkreditált külföldi tudósítók olyan tájékoztatókon is, aminek nem a médiahelyzet a témája, hogy mikor terveznek már lépni a magyar média panaszok ügyébe. Tehát erősödik a nyomás a bizottságon, és az elvezethet előbb-utóbb oda, hogy tényleg úgy érzik ők is, hogy lépéskényszerbe kerültek. Ez az egyik. A másik az Egyesült Államok. Biztos emlékszel arra az esetre, amikor még a ügyvivő volt, csak Magyarországon nem volt éppen nagykövet, és meghirdettek egy támogatási programot a vidéki média részére. Ugye erről tudni kell, hogy a legrosszabb helyzetben a vidéki közéleti média van Magyarországon, tehát ugye az összes megyei lap az a kormányé, és nem is nagyon vannak helyi orgánumok, mert az gazdasági értelemben fölér egy életveszéllyel, hogyha egy helyi gazdasági szereplő egy kormány független kiadványt támogat, tehát ezek nem nagyon tudnak létezni, úgyhogy nekik a létüket segítette volna egy ilyen támogatási program. Ezt meghirdette az amerikai kormányzat végül is, de a nagykövetségen keresztül a MUOSZ épületében volt ennek a bejelentése. Mi is segítettünk több szereplőt útba igazítani e felé, a pályázat felé, és aztán egyszer csak ezt mindenféle indoklás, meg különösebb beharangozás nélkül visszavonták, ugye már azután, hogy megérkezett a Orbán kormánnyal egyébként jó kapcsolatban lévő nagykövet.
De hát az egyes... mi lehetett itt a háttérben egyébként? Orbánék üzentek Trumpon keresztül, hogy hát ezt azért nem kéne?
Nyilván volt egy ilyen, és az Orbán kormány meg tudja, hogy hogyan kell a érveit felerősíteni, tehát ez mondjuk hetek vagy hónapok nagyságrendjébe egybeesett ez a visszavonás azzal, amikor a General Electric elnyerte a készülő majdani paksi atomerőműnek a turbinatenderét. Tehát lehet, hogy az Egyesült Államok úgy érezte, hogy ilyen valamit valamiért alapon ennyit megér, hogy ők ezt a kis pénzt ne adják oda. Hát a két dolgot nem nagyon lehet összemérni, mondjuk ez a turbina tender, ez azért forintban számolva ilyen 100 milliárdos nagyságrend, tehát nem érte el messze-messze ezt a nagyságrendet, amit a vidéki sajtónak szántak volna. Minden esetre a két, az Orbán kormány meg a korábbi amerikai kormányzat között volt összjáték médiaügyekben is, tehát amikor megérkezett Magyarországra a nagykövet, akkor azt mondta, hogy ő semmi problémát nem lát a magyar sajtószabadsággal, még előtte az ügyvivő azért látott elég sok problémát, mondjuk. De hát ott is változik most az adminisztráció, és tudjuk, hogy amikor demokrata kormányzat van Amerikában, akkor azért lényegesen érzékenyebbek úgy általában a demokrácia meg a sajtószabadság ügyeire, úgyhogy lehet, hogy ebből az irányból is éri majd megint nyomása a kormányzatot, mármint a magyart, meg fogjuk látni, hogy így van-e.
És a demokratákat nem lehet befolyásolni valamilyen beruházással, azt mondani, hogy akkor nem tudom én, majd jön a X amerikai cég, és akkor ő is kap adókedvezményt, akkor nem kell ezt annyira bántani?
Hát azért mondtam, hogy meglátjuk, ugye a puding próbálja az evés. Nekem például, hogy mondjam, segítene ebbe a gondolkodásba, hogyha eljutnánk odáig, hogy mondjuk ezt a pályázatot újra meghirdetnénk.
A németek is egyébként érdekesek ilyen szempontból, mert hogyha diplomáciai emberekkel ott beszél az ember, akkor mindenki azt mondja, hogy hát itt komoly problémák vannak, csak ugye aztán volt ez a tankrendelés, és akkor tehát a németországi gazdaságot élénkítő döntés itt Magyarországról, és aztán ezek ugye elhallgattak ezek a hangok, szóval...
Igen, meg az autógyárak is megkapják a maguk kedvezményeit, meg hát hogyha már Németországról beszélünk, tehát német cégek voltak azok, amelyek a teljes magyar, vagy legalábbis többségében német cégek voltak, amelyek a magyar megyei napi lapokat átjátszották a Mészáros Lőrincnek, holott pontosan lehetett akkor tudni, hogy mi lesz ennek a következménye. Tehát úgy tűnik, hogy vannak a sajtószabadságnál fontosabb gazdasági érvek vagy érdekek, amikor ilyen ügyekbe dönteni kell.
Sőt, hát az Origó is ugye tulajdonképpen úgy került a kormány közelébe, Matolcsi György rokonságába először ugye, hogy a Telekom, a Deutsche Telekom eladta nekik.
Igen, és hát ott ugye tudjuk, hogy volt egy belső vizsgálat, hogy ez mennyire volt etikus, végül is átjátszani egy független orgánumot a sajtószabadsággal nem túl jó viszonyban lévő magyar kormánynak, és mindent tudunk, csak ennek a vizsgálatnak az eredményét nem, tehát se magyar, se német újságíróknak a Telekom ezt a vizsgálatot nem adta ki.
Volt erre van magyarázat, hogy miért nem akarják megmutatni?
Magyarázat nem volt, a mondás volt, hogy nem nyilvános.
Értem. Visszatérve a Klubrádióra, mi lenne a helyes szabályozás, média szabályozás, tehát az, hogy itt a frekvenciákat ugye pályáztatni kell, addig, amíg ilyen hagyományos FM frekvenciák vannak, ahogy ez szűkös a frekvenciáknak az elosztható száma mennyisége, ugye ez indokolttá teszi alapvetően az, hogy legyen egy testület, amelyik ezt szétosztja, de hát egyébként meg ugye Európán belül is vannak olyan országok, ahol még bőven, ahol hasonlóan ugye pályázati rendszer működik, tehát itt alapvetően magával a pályázatnak a lebonyolításával van gond a médiatanácsnak a felépítésével, vagy itt ennél sokkal mélyebb a probléma?
Ennek a rendszernek valójában minden elemével probléma van, de hogyha már mondjuk elfogadjuk azt, hogy egy testületnek kell döntenie rádiófrekvenciákról, és végül is arról, hogy milyen típusú hír kihez juthat el az országba, akkor azt talán mindannyian érezzük, hogy az nonsens, hogy ebbe a testületbe csak egyetlen pártnak, a nagyobbi kormánypártnak vannak emberei, tehát még a KDNP-t se engedik oda hozzá, kizárólag a Fidesz bizalmi emberek ülnek ott, mint a médiatanácsban, és ha megnézzük a döntéseket, végignézzük mondjuk az elmúlt 10 évnek a frekvencia döntéseit, hát ezt a legjobb helyen mondom, mert a média egy ezt rendszeresen megteszi, és kontextusba is helyezi ezeket a döntéseket. Tehát egyetlen olyat se tudnék így kapásból említeni, ami szembe ment volna a kormánynak az akaratával, vagy az elvárásával, vagy a érdekeivel. Tehát ezek a döntések pontosan azt tükrözik, hogy ezeket a Fidesz emberei hozzák meg a Fidesz érdekében. Nem tudok ellenpéldát mondani, ha te tudsz, akkor majd kijavítasz. Tehát ez így biztosan nem normális, mert ez egy szűk közjószág, aminek itt az osztogatása történik, és ennek egyrészt a közérdeket kellene szolgálnia, mármint az elosztásnak, és nyilván a közérdek az egy megfoghatatlan fogalom, de az, hogy a tájékoztatásnak pártatlannak és sokszínűnek kell lenni, az már egy megfogható fogalom, benne van a magyar média szabályozásban. Tehát nyilvánvaló, hogy ezeknek a döntéseknek, amikor valamit mérlegelnek, hogy minden oldal alá volt-e írva, meg hány százalék volt a játszott zenék között a magyar zenének az aránya, és ez nem lépte túl a fél százalékkal azt, ami a szerződésben elő van írva. Szóval ezek is nagyon fontos szempontok, de nem lehet őket a sokszínűségnek, meg a pártatlanságnak a rovására alkalmazni. Márpedig, hogyha az utolsó olyan rádiófrekvencia is megszűnik, ami nem kormánypárti, akkor ott hogy beszélhetünk sokszínűségről? És az is a baj ennek a szabályozásnak, hogy ezeket a nyilvánvaló joghierarchia beli ellentmondásokat, ezeket nem oldja föl, és nem is lehet feloldani, tehát nincs ki ezt fellebbezni, lehet bírósághoz fordulni, aztán majd 20 év múlva megmondja, hogy lehet, hogy tényleg a klubrádiónak volt igaz, ugye látok már ilyet, de akkor se biztosít kárpótlást azoknak az éveknek a elveszett média bevételeire, amikor a klubrádió nem sugározhatott. Egyébként ugyanezt történt a Népszabadsággal is, hogy bezárták, jogsértő módon, most már két jogerős bírósági ítélet is kimondta, hogy jogsértő volt a bezárásnak az a módja, hogy végrehajtották, csak éppen a bírósági ítélet nem intézkedik a reparációról, meg a kártalanításról, meg az eredeti állapotnak a helyreállításról, és ilyen az egész médiaszabályozás, hogy vannak benne nagyon jó elvek, és nincsenek szankciók, hogyha valaki a kormány oldalán ezeket az elveket megsérti.
Azt gondolkodtam itt a kártérítés kapcsán is, hogy hát tényleg lehet, hogy majd x idő múlva esetleg kimondja egy bíróság, bár most ugye eredesül még tudnak is arra hivatkozni, hogy ebbe az ügybe már a fővárosi törvényszék, mármint a médiaszolgáltatási jogosultság meghosszabbítására vonatkozó kérelemek az elutasítása kapcsán ugye kimondta, hogy hát itt a médiatanácsnak van igaza, tehát ők tudják azt mondani, hát lehet fellebbezni, csak hát a törvényszék is ugye a média törvény alapján hozza meg az ítéletét, és gyakorlatilag itt lehet erre hivatkozni akkor, hogy minden rendben van.
Igen, és bírósági ítéletet ugye demokráciákban nem illik kritizálni, de attól függetlenül én nagyon szeretném látni a vonatkozó bírósági meg alkotmánybírósági döntésekben is annak mérlegelését, hogy a médiatörvényben előírt adminisztratív szabályok összehasonlítva kellő súllyal vették-e figyelembe ezeknél a döntéseknél azt, hogy érvényesül-e a tájékoztatásban a sokszínűség és a pártatlanság. Mert mégiscsak az történt, hogy valami piszlicsári adminisztratív dolog miatt nem hosszabbították meg a frekvencia jogosultságát a klubrádiónak, az eredmény pedig az lett, hogy aki ma Magyarországon bekapcsolja a rádiót, az csak kormánypárti híreket hallgathat, sehol máshol semmi más.
Március 15-re még egy kicsit visszakanyarodnék. Ilyenkor a MOASZ különböző kitüntetéseket szokott átadni, idén is adott át ilyet?
Az aranytól díjak kapcsolódnak nálunk március 15-éhez, ami a MOASZ-nak az életműdíja, illetve van egy új alapítású díjunk, a Magyar Sajtódíj, bár ez most már ez az új, ez talán idézőjelbe tehető, mert a harmadik éve fogjuk kiadni. Ez bizonyos értelemben a Táncsics díj utódjának szántuk, mivel a Táncsics díj olyan mértékben átpolitizálódott, hogy a miniszterelnök már az illetékes miniszter, tehát a Kásler miniszternek a javaslatait se veszi figyelembe, teljesen önkényesen dönt, és évek óta a Táncsics díjat gyakorlatilag már hát nem a média teljesítményért, vagy újságírói teljesítményért, hanem a kormány lojalitásért adják. Ebben nem kívántam MOASZ részt venni, és ezért alapította ezt az új díjat. Ugye az idei évben az egyik legnagyobb teljesítmény, szerintem a médiafogyasztók egyetértenek vele ebben, az volt, ahogy az Indexnek a szerkesztősége átmentette magát, és létrehozta a Telexet, és ezt az értelmezést osztotta a Magyar Sajtódíjnak a kuratóriuma is, tehát az egyik Magyar Sajtódíjat a Telex szerkesztősége kapta, ilyen nem volt még egyébként a díjnak a történetében, tehát általában egyéni teljesítményt szokott értékelni ez a díj, de most az egyik a Telex szerkesztőségének jutott, Lukács Csaba is a Magyar Hangnak az újságírója, a díjazottak között van, és Keller Alánt Ákos, aki pedig kifejezetten azzal a teljesítményével érdemelte ki idén a díjat, hogy föltárta a közmédiának azt a fajta szerkesztési gyakorlatát, ahogyan a pártérdekek, mármint a Fidesznek és a kormánynak az érdekei megjelennek, megjelenítődnek a szerkesztés gyakorlatában.
Beszéljünk egy kicsit erről is, szerintem itt a közmédia vonatkozásában, ugye amiről Keller Alánt Ákos nálunk beszélt is már a műsorban, hogy mindenféle nyomásnak tették ki ott a munkatársakat, és ugye hangfelvételeket hoztak nyilvánosságra arról, hogy mit lehet, meg mit nem lehet elmondani, és hogyan kell befolyásolni a híreket. Közmédia ügyben tud valamit tenni a MOASZ, vagy egyáltalán ugye a újságíró társadalom, vagy ezt is csak így végignézzük, megjelenik egy ilyen hír, pár napig szörnyűködünk rajta, és aztán megy minden tovább.
Ebben az ügyben, amit a Keller Alánt kolléga megírt, ebben rendőrségi feljelentés is volt, és a rendőrség minden rendben talált, tehát azt állapította meg, hogy itt nem történt bűncselekmény, ami nagyon érdekes, mert ez a fajta szerkesztési gyakorlat, ez a leírt törvényekkel ellentétes betű szerint, tehát itt még csak mérlegelni való se nagyon van, ez ellentétes a média törvénnyel, meg a közszolgálati kódexsel, csak bele kell olvasni, tehát nem is kell oldalakat haladni benne, hogy megtalálja az ember azokat a pontokat, amivel ez ellentétes, úgyhogy én ezt érdekesnek tartom, ezt a fajta rendőrségi hozzáállást. Ugye mit lehet tenni, hogyha egyébként az illetékes magyar hatóságok szerint ez így rendben van? Hát az első panasz, amit a bizottsághoz beadtunk, az a közmédiának a tevékenységével kapcsolatos. Azért használom a többes számot, mert ahhoz is csatlakozott a MOSZ, ugye ez még korábban született, mint ahogy én a MOSZ-nak az elnöke lettem. De hát a közmédia Magyarországon úgy működik, hogy egyrészt irdatlan mennyiségű közpénzt elkölt, és ennek a közpénznek a segítségével vásárol tulajdonképpen nézettséget, meg hallgatottságot a saját politikai műsoraihoz. Mondjuk gondoljunk arra, hogy megveszik a Forma 1-et, és akkor a Forma 1-nek a szünetébe is mennek ezek az egyperces migráns híradók. Mindestre annyi pénzt tud elkölteni a piacon, ami még annál is sokkal több, amennyit a kereskedelmi tévék műsorgyártása, meg műsorvásárlása költenek. Tehát ez nyilvánvalóan egy piac torzító magatartás. Láttuk már, hogy az Európai Bizottság, amikor problémásnak találja egy vállalatnak a piac torzító tevékenységét, akkor irdatlan mértékű büntetéseket tud kiszabni, mondjuk a nemzetközi informatikai cégekkel szemben. Tehát akkor a büntetést, ami összemérhető ezeknek a cégeknek az éves bevételével. Tehát ezek nem ilyen kis bírságok, amit Magyarországon szoktak kiszabni, hanem ez akkora büntetés, ami a globális médiapiacnak a legnagyobb szereplőit is a magatartásuknak a megváltoztatására tudja rászorítani. Tehát hogyha végre elbírálná a bizottság a közmédiával kapcsolatos panaszt, és kiszabna egy ilyen büntetést, ami... Tehát 100 milliárdos nagyságrendű, és mondom, ez jogában áll, sőt, gyakorlat is van, hogy ezt már megtette, akkor biztos, hogy változna a közmédiának a magatartása, mert ezt még a kormány se tudná úgy finanszírozni, hogy mondjuk évente ki kellene fizetni még pluszba 100 milliárd forintot a bizottságnak büntetésként. Valójában ez okozhat valamilyen változást, szerintem, tehát a bizottságnak az erélyesebb fellépése, vagy egy olyan választási eredmény, amikor legalább a kétharmadát elveszíti a jelenlegi kormányoldal, és úgy kell valamilyen ok miatt hozzányúlni a médiaszabályozáshoz és a közmédiának a szabályozásához is, hogy ők már nincsenek kétharmados döntési helyzetben.
Ugye pont ezt akartam kérdezni, mi van akkor, hogyha történik egy kormányváltás, akkor önmagában ez még nem old meg túl sok mindent, tehát a média tanácselnöke ugyanaz a Karas Mónika marad, aki a miniszterelnök nem hivatalos tanácsadójának, Habony Árpádnak a volt jogásza, tehát aki nyilván nem tekintető semlegesnek, függetlennek, és a többi média tanács tag is ugye helyén fog maradni még jó pár évig. Hogyha mondjuk egy ilyen váltás bekövetkezne 2022-ben, hogy akkor nem tudom, én új kormány is máshogy gondolkodik a médiáról esetleg, akkor mi következhet egyáltalán?
Igen, hát ez messzebbre vezet ez a kérdés a médiánál, de azért szívesen válaszolok rá, vagy elmondom, hogy én mit gondolok erről. Ugye Karas Mónika eleve nem kerülhetett volna egy tisztességes országban a médiahatóságnak az élére. Róla azt talán érdemes tudni, hogy még amikor a magyar nemzet még a Simicska előtti időkben a párt ökle volt, akkor ő volt a magyar nemzetnek a jogásza, és százas nagyságrendben veszített el évente azokban az időkben a magyar nemzet helyreigazítási pereket, olyan ügyekben, amikor nem arról volt szó, hogy tévedtek, hanem nyilvánvalóan valótlanságokat írtak meg sorozatba politikai ügyekbe. Tehát egy ilyen előéletű ember egyedül Magyarországon kerülhetett a nemzeti médiahatóságnak az élére. Ő neki már a ki nevezésével is súlyos probléma volt, de még súlyosabb problémák vannak a vezetési gyakorlatával. Tehát a médiahatóság szakmányban hoz olyan hatósági döntéseket, amik az írott magyar média joggal ellentétesek, és a tájékoztatás pártatlanságának és sokszínűségének a szűkülését eredményezik, mondjuk például a rádió területen, amiről beszéltünk. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez a politikai kiegyensúlyozottság valamilyen módon helyreáll Magyarországon, és a rendőrség meg a igazságszolgáltatás el tud egy kicsit szakadni attól, hogy neki politikai elvárásoknak kell megfelelnie, akkor a médiahatóságnak a kinevezési és döntési gyakorlata pillanatokon belül meg fog változni. Én azt se tartom kizártnak, hogy a személy összetétele is.
De vajon akkor az lenne a megoldás, hogy ha van egy új kormány, akkor visszahívja az elnököt annak ellenére, hogy még, vagy ugye az elnöknek nem is sokkal később jár le majd a mandátuma, tehát néhány hónappal a választás után.
Az lenne a megoldás szerintem, hogy elindítja vele szembe azokat az eljárásokat, amelyeket egyébként már régesség meg kellett volna indítani, csak a jelen jogi, meg főleg politikai környezetben a végigvitelüknek nincs reális esélye. Tehát itt sorozatos jogsértések vannak, ezekért a jogsértésekért felelősséget kell vállalni azoknak az embereknek, akik ki vannak oda nevezve. Tehát beszéljünk csak a közmédiáról, nincs olyan nap és nincs olyan politikai vonatkozású műsorszám a közmédiában, ami ne sértené meg nyilvánvalóan a hatályos magyar média jogot. A választási kampányműsorokig el se kell mennünk, tehát tényleg elég bármelyik nap bekapcsolni. Ezért ezek az emberek felelősek, ezért a sorozatos jogsértésért az én megítélésem szerint, mivel az ő feladatuk lenne, tehát a leírt, őket kinevezték, nagyon magas fizetésért dolgoznak, nagyon jó anyagi körülmények között, de nem az a dolguk, hogy egy pártnak az érdekeit képviseljék, hanem az a dolguk, hogy Magyarországon sokszínű és pártatlan köztájékoztatás legyen. Ennek a feladatuknak nem tesznek eleget, megsértik a törvényeket, megsértik a rájuk vonatkozó előírásokat. Szerintem ezzel a felelősséggel nekik legkésőbb a következő kormány felállása utáni első napokban szembesülniük kell.
És abban az esetben, hogyha őket visszahívják, leváltják ezekre hivatkozva, hogyan legyen az új tagoknak a megválasztása? Tehát hogyan lehetne ezt úgy, hogy tisztességesen, korrekten, függetlenek lehessenek, hiszen hogyha most az új kormány jön, akkor ők kinevezik, akkor megint csak az, hogy egy adott párthoz fog kötődni az az új elnök, és majd az ő érdekét fogja képviselni, ugye ez így felvetődik.
Korábban, amikor még ezt az intézményt ORTT-nek hívták, akkor se volt tökéletes a működése, de nem képezte le ennyire pontosan, vagy nem tükrözte, inkább úgy mondom, a parlamenti erőviszonyokat, ami szerintem nem is feladata, mert a parlamenti erőviszonyokat, azokat bőven elég, hogyha a parlament összetétele tükrözi, a társadalom az nem a parlament, és a közmédiának a társadalmat kell szolgálnia, nem a politikát. Tehát nyilván valami paritásosabb összetétel lenne szükség a médiatestületnek a vonatkozásában is, de azt gondolom, hogy ez a médiarendszer úgy, ahogy van, tarthatatlan. Tehát ennek nem csak a médiahatósági eleme áll nagyon gyenge lábakon, hanem a médiaszabályozási eleme is, pont azért, amiről beszéltünk, hogy nagyon jó, de nem kikényszeríthető elveket tartalmaz. Tehát emlékezzünk vissza, hogy amikor 2010-ben az Orbán kormány hatalomra került, az első nagy rendszer, amihez hozzányúlt, a média volt, és először a médiarendszert torzította el, és minden más csak ezután következett. Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben csak fordított irányba ugyanezt kell tennie a következő kormánynak is, nem azt, hogy a saját képére szabja a média viszonyokat, amit az Orbán kormány csinált, hanem hogy rendbe teszi, alkotmányos alapokra helyezi vissza a média viszonyokat, minden más feladat elé szerintem ezt kell majd sorolni.
Ugye a Klubrádióval kezdtük a beszélgetést, itt a március 15-i megemlékezést. Mire számítasz, mi fog velük történni? Túl lehet élni ezt a netrádiós korszakot? Itt azért van szeg még jó pár hónapig, de tényleg lehet, hogy akár hosszabb ideig is frekvencia nélkül fognak tudni csak működni.
Igen, ez a helyzet, amiben a Klubrádió került, ez bizonyos értelemben kihúzta az utolsó érvet is az alól, az indoklás elől, amivel Orbán Viktor vagy a kormányának más tagjai külföldön indokolni szokták próbálni, hogy a magyar sajtószabadsággal minden rendben vonja. Azt szokták mondani, hogy minden médiapiaci szegmensben kormánykritikus túlsúly van. Hát én most már nagyon nehezen tudnék találni olyan médiapiaci szegmenset, amiben ez igaz, talán a heti lapok piaca, hogyha azt egy külön szegmensnek tudjuk nevezni, de hát a napi lapokban döntő kormányoldali fölény van, a tévéfronton egyértelműen, a interneten talán kiegyensúlyozottak a viszonyok attól függ, hogy az indexet hova számítjuk, meg hogy mi történik majd a közeljövőben a 24-jel. A rádiónál meg nincs miről beszélni, mert ott az utolsó nem kormánypárti adó, az a Klubrádió volt. És a Klubrádiónak az ügye azért elég sokfelé Európában meg a világon megint ráirányította a figyelmet arra, hogy mennyire nincs rendben a magyar sajtószabadság. Tudom, mert figyelem az Európai Parlamentben a megszólalásokat, hogy egyre gyakrabban vetődik föl az az érv vagy gondolat, amit én is gondolok, hogy szabad választásokat nem lehet valamennyire szabadon működő köztájékoztatás nélkül lefolytatni egy európai országba. Tehát a média helyzet annyira torz már Magyarországon, hogy az a választásoknak a szabadságának, meg a tisztességességének a kérdését is fölveti. Biztos, hogy nőni fog ebbe az irányba a kormányon a nyomás. Az a kérdés, hogy melyik történik meg előbb, a Klubrádiónak a összeomlása, ugye azért most sokkal kisebb közönség réteget ér el valószínűleg, és ennek biztos, hogy a anyagiakban is vannak következményei, még ha ez egy alapvetően közösségi finanszírozású rádió is most már, vagy pedig a Orbán kormány érzi úgy, hogy ez már túl nagy a nyomás, és tesz egy látszólagos engedményt, és ad valamilyen kevéssé jelentős periférikus frekvenciát oda a Klubrádiónak. Nem tudom, hogy melyik fog a kettő közül előbbe következni.
Hát ugye a múlt hét eseményei nem arra utalnak, hogy tennének bármi kompromisszumot, sőt, ugye ők már kényszertörlést emlegettek a Klubrádióval szemben, hogy kényszertörlés lenne szükség, mert hogy a gazdálkodás alapján a médiahatóság úgy ítéli meg, hogy ez a cég nem is lehetne már itt a piacon, tehát gyakorlatilag megfenyegették őket burkoltan. De hát az idő 2022 tavaszáig nagyon kevés már, tehát ez ugye azért érdekes, mert hogyha most abból indulunk ki, hogy torz ez a médiarendszer, akkor a 2022-es választási eredmények is torzak lesznek. Lehet, hogy még inkább egy még erősebb kormány, vagy még inkább egy Fidesz kormány lesz a következő korszakban. Vagy egy hasonló, mint a mostani, már nekik tulajdonképpen az is jó lehet. Addig pedig hát kérdés, hogy a Klubrádiónak a bevételei, meg a egyetem az elérése, az tényleg hát elég, hogyha csak megfeleződik, vagy picivel is kisebb lesz az elérése, mint ami eddig volt, mert ugye már csökkent, ugye ezt beszéltük is az előbb.
Igen, nagyon nehéz ebbe jósolni, de hát az összes eddigi választásnak az eredménye 2014 óta ilyen szempontból torz volt, mivel nagyon torz médiapiacok mellett született meg. Tehát 2014-re már a Fideszé volt a teljes közmédia, 2018-ban már övék volt az Origó, nem volt Népszabadság, és sorolhatnánk tovább. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a választási eredményt éri el 2010 óta mindig a Fidesz, nincs benne nagyságrendi különbség, csak éppen egyre szűkebb nyilvánosság mellett, amit megfordíthatunk úgy is, hogy egyre csekélyebb sajtószabadságra van szükségük ahhoz, hogy ugyanazokat az eredményeket elérhessék. És nyilván ebből a szempontból nagyon sokat számít az a 200 ezer ember is, aki eddig a klubrádióból tájékozódott. Ugyanakkor egy speciális helyzet van az országban, tehát járvány van most már egy éve, gazdasági válság is van, meg szerintem lesz is még egy darabig. Tehát egy olyan választás jön, amit az eddigieknél kevésbé fog meghatározni az, hogy milyen hírekkel találkoztak az emberek a médiában, és jobban fog meghatározni az, hogy mit érzékelnek a bőrükön. Tehát torz lesz mindenképpen a választási eredmény, mert az eddigi legtorzabb média viszonyok mellett fog megszületni, de nem biztos, hogy most a médiának annyira perdöntő jelentősége lesz, mint mondjuk 2018-ban vagy 2014-ben.
Akkor viszont, hogyha a médiának nem lesz annyira perdöntő jelentősége, akkor mi szükség van egyáltalán a Klubrádiónak az elhallgattatására? Hiszen hát lehet azt mondani, hogy eddig is a Klubrádió működött, mellette a kétharmad mindig összejött, sőt, még ugye azt is lehet mondani, hogy a Klubrádió szavazói eddig sem szavaztak vélhetően a Fideszre, és most, hogy ez történt az ő kedvenc rádiójukkal, ezután aztán még kevésbé fognak, tehát inkább feltüzeli, felpaprikázza őket, és pont az ellenkező hatást váltatja ki.
A kormánynak csak ez az egy logikája van a médiával kapcsolatban. Ők egy párti, egyszólamú médiarendszert szeretnének, tehát minden eddigi lépésük, minden olyan pont, ahol a kormány beavatkozott a médiarendszerbe, az ebbe az irányba mutatott. Ezen szívesen elvitatkozgatok bárkivel, de én, tehát a jelekből ezt látom, ez egy teljesen egyirányú utca. Ők azt szeretnék, hogyha mindenhol azok a hírek szólnának, amiket ők szerkesztettek meg, amiket Rogán Antal korrektúrázni meg cenzúrázni tud, hogyha akar. Tehát ők nem fognak kilépni ebből a logikából akkor se, hogyha esetleg ők is úgy látják, hogy a 2022 az nem kizárólag a médián fog múlni. Ugyanakkor azért 200 ezer ember, és annak a tájékoztatása az nagyon sok, az egy nagyon nagy falat a Klubrádiót, egyáltalán nem csak a elkötelezett balliberálisok, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, hallgatták. Tehát nagyon sokan hallgatták például munka mellett, vagy autózás közben, és híreket hallottak benne, olyan híreket, amik nem az MT-nek a konzerv hírcsomagjai, amik mindig egy a kormányra vonatkozó jó hírrel kezdődnek, meg mindig azt lehet belőle megtudni, hogy máshol rossz, nálunk meg jó, hanem igazi híreket, amik időnként kellemetlenek is voltak a kormányra nézve, mostanában meg pláne, amikor nem annyira sikeres ez a járvány, meg a válságkezelés. Tehát ők, hogyha megtehetik, akkor örömmel elzárják ezt a csatornát, és szerintem még többet is, mondom, azért a piacon tartja magát az a hír, vagy híresztelés, vagy vélemény, hogy ott úszkálnak a cápák a 24-nek a tulajdonosa körül is, és előbb-utóbb lehet, hogy tesznek neki egy olyan ajánlatot, ami visszautasíthatatlan. Tehát azt gondolom, és ez egyébként mindig igaz volt eddig, 2014 előtt egy évvel, meg 2018 előtt egy évvel is, ugye most is egy évvel vagyunk a választások előtt, hogy ahogy most látjuk a médiát, annál rosszabb állapotban lesz a választások előtt, tehát kisebb lesz a sajtószabadság, mint ami most van, mert a kormánynak ez az érdeke, vagy úgy gondolja, hogy ez az érdeke.
De azért csak nem gondolják azt, hogy attól, hogy a Klubrádiót elhallgattatták most már tulajdonképpen, attól az a 200 ezer hallgató mondjuk innentől fogva már a kormányzó pártra, Fideszre fog szavazni. Tehát én ennek a logikáját ezért nem értem.
Tehát nehéz az ő fejükkel gondolkozni, mert hál' Istennek nem ugyanaz van az én fejemben, mint az övékben, de azért az velem is előfordul, hogy megyek valahova az autóval, bekapcsolom a rádiót, nyomom a Klubrádiót, mert hát a híreket mondanak, ott nem jön be semmi, kapcsolgatok tovább, előbb-utóbb kikötök a Petőfin, vagy a Manna Rádium, vagy valamin, ami még szól, és akkor ott hallgatom a kormánynak a jó híreit, és tehát mondjuk az én politikai meggyőződésemen elég nehéz változtatni hírekkel, De nem mindenki van ezzel így, tehát biztos, hogy van azért ennek tömegbefolyása, meg még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy szerintem nem a Klubrádió az utolsó, ami elesett, 2022-ig lesz még más áldozata is ennek a médiapolitikának.
Gyakorlatilag az orosz modell az, amit követtünk, tehát arra lehet számítani, hogy tényleg mindenkit kiűznek, mint az oroszoknál. Gyakorlatilag ott már ugye ott már az RTL-t is elkezdték annak idején kiűzni.
Az orosz meg a török, és egyébként nem csak a médiában, hanem általában a demokráciának minden aspektusában ezeket az országokat követjük néhány év lemaradással.
Hargitay Miklóssal, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnökével beszélgettünk itt az elmúlt egy órában. Köszönöm, Miklós, a március 15-i megemlékezést, még ha nyilván nem is lett ez most egy túl vidám beszélgetés, de annál fontosabb volt ezeket megbeszélni itt a sajtó ünnepén.
Én is köszönöm a lehetőséget, és boldog ünnepet kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen!